Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Teljes abortusz tilalmat vezetnének be Lengyelországba, a törvénytervezet ellen civilek, nőjogi aktivisták és katolikus hívek is tiltakoztak. Miért vált nemzetközi szintűvé ez a lengyel vita, és milyen új álláspontot foglalhatnak el az egyházak ezzel kapcsolatban? A következő egy órában katolikus és evangélikus teológusokkal beszélgetünk. Vendégünk lesz Laborci Dóra, az evangélikus kötőszóblog szerkesztője, és Hoványi Márton, katolikus teológus. Most arról, hogy miért vált ennyire érzékeny kérdéssé újra az abortusz probléma, Laborci Dórát hallják.
Hát igen, ez egy olyan kérdés, illetve vita, amiben szerintem minden előjöhet, ami polemizálható, tehát ami ugye ilyen férfinői ellentét, akkor ateista keresztény ellentét, az egyház és politika ellentéte, úgyhogy ez egy nagyon összetett kérdés, és én azt látom, hogy ilyen egyéni és közösségi szinteken lehet ezt igazából valóban oldani, ahogyan föl is vetetted, mert ha nem vagyunk képesek ebben a nagyon összetett helyzetben szituációkra és egyéni esetekre tekintettel lenni, vagy ezeket figyelembe véve véleményt formálni, akkor tényleg csak az ítélkezés marad, és az pedig csak a szakadékokat növeli. Úgyhogy ezért is próbáltuk megárnyalni ezt a kérdést ezzel a cikkel, ami így hozzá próbált adni azt a keresztény szempontot, ami nem annyira szokott megjelenni, lehet árnyaltan gondolkodni akkor is, hogyha az ember támogatja az abortuszt például.
Mik lehetnek itt az árnyalatok?
Hát ugye itt ez az egész onnan indul, nyilván az az alapkérdés, hogy mikortól tekintjük az életet életnek, vagy mikortól számít. Vannak, akik nyilván ez a tudományos magyarázat, szóval igazából ez nehéz feloldani, hogyha az ember nem tekintként, vagy emberként egy magzatra, akkor ő neki ez nem okoz erkölcsi dilemmát, a keresztény tanítás viszont azt mondja, hogy életnek kell tekinteni minden megfogant életet, sejtet, és mert ugye benne van a lehetőség, és hogy így az Isten terve vele. Ez eléggé világos és eléggé ökumenikus szempont. Ugyanakkor, ami szerintem nagyon lényeges kérdés, hogy vajon ezt a alapelvet az egyházak arra használják-e, hogy valóban az életet védjék, hogy valóban esetleg a kilátástalan helyzetben lévő édesanyákat is segítsék, vagy hogy egyáltalán milyen perspektívát kínálunk reménytelen helyzetben lévőknek, vagy hogy mondjuk nem csak az édesanya felelősségeként tekintenek egy születendő gyermekre, hanem egy közösségbe, elsősorban egy férfinői, vagy egy család viszonylatába, és aztán egy tágabb közösségbe. Szóval amíg arra használja akár az egyház, akár bárki, aki abortusz ellenes, ezt az alapelvet, hogy nő ellenes is legyen, vagy az szerintem nagyon távol van ennek az alapelvnek a lényegétől. Szerintem ez az egyik szempont, és a másik meg nyilván az, hogy amikor így az állam és az egyház politikai szintéren ilyen szinten összefonódik, az nem biztos, hogy hitelessé teszi így az egyházi tanítást, és a gyakorlati szempontból meg ugye azért problémás egy ilyen minden, szóval semmilyen kitételre nem érzékeny abortusz törvény, mert hát azokat a nagyon veszélyes fogantás, vagy hát abortusz formákat hívja életre, amik hát rettenetesen borzasztóak, szóval most ezt nem is nagyon részletezném.
Mindenképpen olyan eljárásokról beszélünk, amelyek nyilván túl vannak a legalitás határán, mert hogy legálisan nem adott ez az eszköz, és mint ilyen veszélyeztetik az anya életét, ellenőrizhetetlenek a körülmények, a szakmai feltételek. Hát a vita egyébként arról szól, hogy itt van egy törvénytervezet, ami az egyház és az állam együttműködése révén lett olyan, amilyen. A kérdés pedig az, hogy hogyan lehet ezzel az egyház-állami állásponttal szemben szintén egyházi, keresztény véleményeket megjeleníteni, érvényesíteni, részt venni egy olyan közéleti konfliktus sorozatban, amelyben a másik oldal viszont azt mondja, hogy hát elég legyen már az egyházi túlkapásokon, a túlkapásokból, elég legyen abból, hogy az egyház megsérti a törvényhozó szekuláris állam határait, és beleszól olyasmibe, amiben nem tud beleszólni. És kialakul egy egyházellenes hangulat. Tehát van egyrészt egy radikális, fundamentalista abortusz ellenes álláspontunk, amely kereszténynek és egyházinak mondja magát, és van egy egyház ellenes és kereszténység ellen, végső soron keresztény ellenes álláspontunk. Mit lehet ebben a szakadékban, ebben a mélyülő szakadékban kezdeni?
Szerintem azt, hogy nem kell megijedni ettől, jó, nyilván az ember ő sokat nem veszíthet, hogyha egy ilyen két távolinak tűnő, vagy hát egyébként a közéletben, meg a valóságban is valóban, hát vagy inkább a közéletben, mert szerintem a valóság azért ennél tényleg sokkal árnyaltabb, tehát az egyéni esetek azok mindig nagyon sokkal közelebb állnak az emberséghez, meg a valósághoz, mint amennyire ez így kijön, és hogyha ennek tudatában az ember így próbál egy olyan hangot megütni, ami azt mondja, hogy a maga mondani valójával minden szempontból megtámogatva mégiscsak ezt a képet próbálja árnyalni. Itt arra gondolok, ugye, hogy igen, azt persze hangsúlyozni kell, hogy fontos a magzat élete, de hogy az édesanyja élete is, és én mondjuk ebben az egész polémiában azt tartanám egy előre mutató dolognak, hogyha az egyházak a maguk eszközeivel, meg a maguk szintjén fel tudnának mutatni valami olyan kezdeményezést, ami védi például az egyedülálló anyukák helyzetét, mert ugye most nem tudom ezzel mennyire viszem félre vagy messzebb a témát, de azért ugye az egyedülálló édesanyja, vagy egy kisgyerekes anyuka, az egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, és most a legújabb kutatások szerint az Magyarország egyik legnagyobb kisebbségéről beszélünk, és hogy ő velük mit kezdünk. Tehát ez egy olyan réteg, akik például nem feltétlenül a hajléktalan szállók rétege, de folyamatos hajléktalanság, vagy folyamatosan veszélyeztetettek, hogy a hajléktalanság lehetőségét. És hogy például az ilyen helyzetben lévő édes, tehát hogy azt szeretném csak mondani, hogy mondjuk lehet-e az ember mondjuk így nőjogi tekintetben abortusz ellenes. Szóval, hogy ez például egy olyan árnyalata ennek a vitának, amit nem nagyon jelenik meg, mert ugye, hogyha abortuszpárti vagy, akkor nőellenes vagy, hogyha meg ellenzed az abortuszt, akkor meg feminista, tehát hogy kb. Ez is egy ilyen polémia, de én meg azt gondolom, hogy lehet úgy beszélni erről a kérdésről, hogy az ember azt mondja, hogy az abortusz az nem jó, az egy szükséges rossz, de hogy ez ne járjon azzal, hogy ezzel megbélyegezzük a nőket, és mondjuk vagy azokat, akik ilyen döntést voltak kénytelenek meghozni, hanem tekintsünk erre egy szükséghelyzet eredményeként, és a válsághelyzetben lévő nőket pedig segít.
Az abortusz vita nem ott kezdődik, hogy megtörténjen-e a művi vetélés, vagy nem, hanem ott kezdődik, hogy zajlik a szexuális felvilágosítás, szexuális hát gondozás, igen. A családon belüli erőszak megfékezése, és egészen addig tart, hogy milyen a bölcsődei iskolai, vagy iskola utáni ellátás, családsegítés, és akkor rögtön egy komplex kör alakul ki, és megint az a kérdés, hogy ha már le akarjuk egyéni szintre vinni, hogy ebből a nagyon nagy probléma halmazból hogy veszik ki a részüket az egyházak, leszámítva ezeket a heves és valóban vitatható gesztusokat, hogy akkor születik egy törvénytervezet a teljes tiltásról. Látszik-e valami előre mozdulás ezen a téren, vagy erősödése ennek a fajta társadalmi részvételnek az egyházak részéről?
Hogy... Hát én azt gondolom, hogy igen. De ez csak egy ilyen óvatos sejtés. Mondjuk nem szeretném így a magunk dolgát nagyon túl értékelni, de szerintem azért az például egy fontos dolog, hogy az ember világi felületeken, világi véleményrovatokban így meg tudja fogalmazni azt, hogy egyébként milyen más szempontok is vannak, mert én azt látom, hogy az a legkárosabb, hogyha mondjuk így vannak emberek, akik mondjuk sérültek az egyházon belül, mert valamilyen tartuk volt, vagy hiteltelen egyházi emberekkel találkoztak, és akkor azok elfordulnak az egyháztól, és nyilván maguk köré gyűjtik a hasonlóságokat, és szerintem ugyanez igaz a másik oldalon is, hogy ezek a sérülések így dolgoznak bennünk, és akkor így a magunk körein belül gerjesztjük a feszültséget, és akkor a másik oldalból meg egy ilyen óriási szörnyeteget csinálunk, és igazából mindenki a maga kisebbségi komplexusán belülről beszél, vagy hát kiabál inkább kifelé. Tehát én azt látom, hogy ugye ezek a nőjogi szervezetek, akik gyakran ilyen nagyon provokatív és elég és olykor félre sikerült performanszokat csinálnak, most például volt ez az abortusz tablettás oltári szentség kiszolgáltatása lengyel nagykövetség előtt. Ezek mind ilyen személyes sértettségből adódóak, és az egyház is egy ilyen óriási nagy fenyegetettséget lát minden ilyen kérdésben, ami az ő alapelveikkel esetleg mást fogalmaz meg, és ez fordítva is igaz minden ilyen, ilyen civil kezdeményezés, egy ilyen nagy fenyegető szervezet egyházi jelenlétet lát, és ezt szerintem így érdemes látni, hogy mind a két fél, ami így az ilyen közéleti vitákban megjelenik, ilyen félelmetes nagy fenyegetésként tekint a másikra, miközben csak a saját útkeresésük, vagy bizonytalanságuk miatt nagyítódik ez ilyen színen fel, és akkor szerintem az nyilvánvalóan fontos, hogy ilyen tisztázó hangok megjelenjenek, hogy így megismerjük valóban a másik szempontjait, és esetleg így hozzáadjunk valamit meg. Amit én még így ilyen nagy egyházi vagy keresztény felelősségnek látok, az az, hogy tényleg ne csak jogi kérdésként, persze hagyjuk meg a jogi szabályozást a hozzáértőknek, de hogy lehet ennek a hangnak, vagy ennek a zárásnak az ereje, hogyha valóban ilyen morális és erkölcsi dimenziókat tud ehhez hozzáadni, tehát hogy tényleg arról beszéljünk, hogy felelős szexuális élet, hogy a másik ember és a másik nemű ember tisztelete, hogy partnerség, hogy családtervezés, hogy gyerekvállalás, hogy az anyaság, hogy mennyire jó anyának lenni ma Magyarországon, hogyha így ezeket a szempontokat hozzá tudjuk adni ehhez a vitához, az szerintem nagyban közelíthet, de azt nem hiszem, hogy fel lehet oldani ezt a feszültséget, ami az alap problémában van, hogy mikortól tekintjük életnek az életet, de ettől még nem kell, hogy mondjuk így leterroristázzuk egymást, vagy hogy ilyen szintekre menjünk. És én azt látom, hogy igen, hogy ez nagyon káros, hogy ez a két világ így elkülönült egymástól az elmúlt években, hogy van egy ilyen belső keresztény nyilvánosság, meg egy vagy a külső felületeken is az valamilyen oldalhoz tartozik, és akkor van egy másik, és ennek a kettőnek így igazából semmi köze egymáshoz, és ez biztos, hogy nem baj, hogyha közeledünk.
Az a megdöbbentő, hogy a 90-es rendszerváltás után úgy tűnt, hogy valamilyen módon rendeződik és kialakul egy nem túl erős, de tartható társadalmi konszenzus. Most az az érzésem, hogy a jelenlegi lengyel törvényhozás által kirobbantott vita kapcsán látszik, hogy nem léptünk előre, nem oldódtak a dilemmák, legfennebb lefolytódtak, és ez a lefolytás ez nem tartható. Ha valaki szeretné követni ennek a témának a folyományait, az annak bízást ajánlhatom, hogy olvassa a kötőszó blogot, mert nagyon fontos tudósítások és vitaanyagok olvashatók ott erről is, az evangélikus kötőszó blogon. Szerkesztője Laborci Dóra volt a vendégünk. Köszönöm szépen, Dóra, a beszélgetést.
Ja, hát én is köszönöm.
És a műsort hamarosan Hoványi Márton katolikus teológussal folytatjuk ugyanerről a témáról. A 107,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin az Értsünk Szót adásában folytatjuk a lengyel abortusz vitáról szóló eszmecserét. Következő vendégünk Hoványi Márton katolikus teológus, aki társszerzője a hvg.hu oldalán megjelent vitaciknek. Az elmúlt 20 percben szerzőtársát, Laborci Dórát hallhatták. Mártont arra kérem, hogy egy kicsit világítsa meg, mennyire lengyel vita ez, amit mi most látunk, és mennyire lehet ez általában a katolikus közösségek, az európai katolikus régiók vitája, és mennyire lehet ezt valóban teológiai vitaként kezelni.
Üdvözlöm a hallgatókat! Azt gondolom, hogy ez a kérdés abból a szempontból nagyon is jogos, hogy valóban nehéz elválasztani egymástól ezt a bizonyos politikai réteget, illetve a teológiai, morális réteget egymástól. Nagyon is azt gondolom, amennyire sikerült a helyzet kapcsán tájékozódnom, hogy ez ismét tipikusan egy lengyel kérdésnek a helyi, regionális feszülése. És nagyon nagy mértékben azt gondolom, hogy önmagában ettől is már pikás ez az egész helyzet, hiszen a lengyel katolikus egyháznak az összefonódása a lengyel állammal, amelynek ugye éppen most az évfordulóját is a napokban ünnepelte Lengyelország, tudnélik a keresztény válását az államnak, nagyon nagy mértékben meghatározza ezt az egész diskurzust, hogy a római katolikus egyház egészére vonatkozóan tulajdonképpen kettő nemzetet leszámítva, íreket, illetve a máltai helyzetet tudnám még említeni, sehol máshol nem találunk ennyire erős abortusz törvényi szabályozást. Azt gondolom, az nagyon is jellemző, és a Lengyelországnak a története, politikai berendezkedése abszolút alátámasztja ezt az egész helyzetet, szóval a kérdésére válaszolva igenis, ez egy nagyon is lengyel helyzet, és ez már önmagában is, hogyha azt mondom, hogy már a között is feszültség van egyes szerzők szerint, hogy azt mondjuk, hogy római katolikus egyház, és egyetemes is, meg római is, illetve a cikkben is utaltunk erre, hogy a lengyel katolikus egyház, mint olyan, az a nemzeti identitás határozza meg, amely egy nemzetek fölötti, egy internacionális közösségnek a, hogy úgy mondjam, hálóján belül valósul meg. Szóval ez már önmagában egy feszültség, és hát emiatt nem is lehet pusztán teológiai kérdésről beszélni, azt gondolom.
A lengyel katolikus egyháznak ez a radikális álláspontja mit üzen a hívek felé, és mit üzen az állam felé?
Én azt gondolom, hogy önmagában a morális tanítás tekintetében nem feltétlenül rendkívül radikális az, amit a lengyel katolikus egyház az abortusz kérdésétől, tehát még egyszer szerintem most erről a morális kérdésről gondol. Nagy mértékben abból indul ki, ami az Evangélium Vitae című enciklikában, dogmatikus formában II. János Pál pápa révén kimondásra került, és tulajdonképpen a Krisztus utáni 3. században már ismerünk és olvasunk olyan, ugye ez a Dionétoszhoz írt híres levélben olyan nyilatkozatot, hogy a keresztényeket többek között arról lehet felismerni, hogy nem ölik meg a csecsemőiket. Tehát ez egy nagyon régi hagyomány, amihez tulajdonképpen a 20. században is csatlakozott például II. János Pál, és ehhez csatlakoznak morális szempontból most a lengyel katolikus püspökök. Tehát a kérdés az nem feltétlenül ezen áll vagy bukik, bár tény és való, hogy ezen belül mennyire tesznek az egyes esetekre, bizonyos nehéz helyzetekre kitételeket vagy sem, az már egy nagyon fontos kérdés lehet. Itt azonban, visszatérve az előző kérdésre, sokkal inkább az, hogy a politikára való ráhatásuk, és ilyen szempontból a politikához való morális csatlakozásuk milyen, az a kérdése szerintem. Tehát, hogyha azt elmondhatjuk így Magyarországról, hogy nálunk is a kormányzó pártoknak, illetve a különböző felekezeteknek, többek között most csak, hogy a sajátomra beszéljek, a katolikus egyháznak az összefonódása vitathatatlanul kimutatható, mindez sehol nincs ahhoz képest, ahol ugye lengyel kollégáink járnak, de szeretnék újból visszautalni arra, hogy az abortusz kérdésében például a dupes effektusnak a teológiai terminusával, tehát ezzel a kettős hatással nem számolnak, amikor bizonyos nyilatkozatokat megtesznek, hogy bizony-bizony, amikor az édesanyja életét veszélyezteti az, hogy a magzat megszülessen, és mondjuk vegyünk egy ilyen példát, hogy mondjuk a férj bármiért mondjuk elhunyt, az édesanyja ott van mondjuk 3 gyermekkel, és várja a negyediket, és egy ilyen helyzetben nyilván a felelősség az nem csak a saját életéért, hanem a már megszületett 3 gyermekért is megvan. Most ez a helyzet például kiadja azt nagyon egyszerűen képletként, hogy nem a konkrét magzatnak az elvetése a cél, hanem egy másik, egy nagyobb jónak a célzása az, ami elsődleges hatásként meg kell, hogy valósuljon. Ebben a helyzetben az anya életét lehet erkölcsileg kifogásolhatatlan úton, módon választani. Ez például jó lenne hangsúlyozni, mert ez egy árnyalat, és akkor csak egy esetet mondtunk a 10 millió 600 ezerből, hogy hogyan lehet ezt még összetettebb helyzetekben kezelni.
Jól értem én, hogy az abortusz kérdés az egy olyan terület, amely révén a lengyel katolikus egyház nyomást gyakorol a lengyel állam működésére és erősíti a maga pozícióit. Ezt egy olyan országban hallgatjuk, ahol az ortodox egyház és a román állam összefonódása egy nagyon érzékeny, nagyon sokrétű és végtelenül vitatott kérdés. Ezért is figyeljük azt, hogy hogyan lehet itt bármiféle pozíciót megmenteni, megerősíteni, tisztázni.
Igen, az a helyzet, hogy Lengyelországban azt gondolom, hogy egyrészt jogos a példa, amit az ortodox testvéreink részéről román oldalról tapasztalunk, tehát a hasonlóság az valóban fennáll, amennyire én meg tudom ítélni. Lengyelországban az abortusz egy kérdés. Az egy olyan kérdés most, ugye 93-ban volt még egy nekirugaszkodás ennek az abortusz törvénynek, de voltak itt más témák is. Ez körülbelül ugyanolyan hangsúlyú, mint nálunk a vasárnapi bolzárnak a kereszténységgel való ideológiai alátámasztása, hogy tudnék kötelezővé tenni egy olyan megfontolás, egy olyan szabályozást a szekuláris állam valamennyi tagjára nézve, amely eredendően a keresztények saját felfogásából és erkölcsi meggyőződéséből fakad. Annak minden javával, hiszen talán nem mindenki mondaná azt, hogy önmagában egy rossz dolog a magzat életnek a védelme. A magzat élet védelmét szerintem mindannyian, vagy legtöbben talán osztják a társadalomban. Ennek a kivitelezési módját és az erről való döntésnek a jogát viszont nagyon sokan úgy gondolják, hogy valamilyen módon be kell csatornázni, sőt egyedül a családnak az intim, egyedi döntési jogkörébe, vagy a nő egyedi döntési jogkörébe kell utalni. Na most ugye ez például ugye nagy mértékben megváltozik a lengyel álláspont szerint, de itt az abortusz mondom csak egy kérdés, lehetne itt más erkölcsi kérdés is, amiben valóban a ráhatás az izgalmas, hogy a kormányzó párt, amikor bizonyos vezetői révén olyan nyilatkozatokban részesül, hogy ha és amennyiben politikusként így és így nem áll bele mondjuk egy erkölcsi kérdés kapcsán a törvényhozó megfelelő szerepébe, amit a katolikus egyház elvár tőle, akkor például járulhat-e szentségekhez, vagy nem. Azért izgalmas ez, mert hogy van éppen az abortusz kapcsán, az evangélium VT-ben is, illetve más tanítóivatali megnyilatkozásokban erre egyes helyeken utalás, hogy ugye a közreműködők is, nem csak aki az abortuszról elvileg úgy látványosan önmagában dönt, tudnélik az anya, hanem a férj vagy a ha tudható, akkor ugye az apa mondja, megerőszakolás esetén ez még bonyolultabb helyzet. Az orvosok és minden más közreműködő, beleértve legtágabb körben a törvényi szabályozáshoz felelős politikusokat, nekik is erkölcsi felelősségük nyilvánvalóan az, hogy valamilyen módon utat találjanak a megfelelő kereszténység számára erkölcsileg vállalható keretek megszabásához. És ez az, amire utaltunk a cikkünkben is, hogy a kereteknek a kialakítása nagyon fontos. De az, hogy egy szekuláris államban, már pedig Európában csak szekuláris államok vannak, arra törekedjünk, hogy ne a tág kereteket, amelyek között megvalósítható, ha valaki erkölcsileg ezzel egyetért, az abortusz elkerülése, tehát ne ez legyen a cél, hanem az legyen a cél, hogy beszabályozzuk milliméterről milliméterre a saját erkölcsi meggyőződésünket a másik erkölcsi meggyőződése számára kötelezővé téve, ez finoman szóval problematikus. És Joseph Ratzinger, ugye a 16. Benedekként pápává választott teológus, egy helyen nagyon izgalmasan ír a Közép újra felfedezése című könyvében arról, hogy a politikai erkölcs kapcsán azt nagyon is meg kell fontolnunk, és éppen a felszabadítási teológia mentén mondja ezt, ami egy másik ilyen izgalmas pontja lehet a teológiai diskurzusoknak, hogy vajon meddig mehetünk mi bele, akár mondjuk egy prédikációban, amikor egy pap kiáll vasárnap és elmondja, már pedig Lengyelországban azért volt erre példa, hogy igenis szavazni kell valamelyik pártra, akkor nem tesszük-e azt, hogy a végidőbeli reményünket, Isten országának a végső elérkezésének a reményét egész egyszerűen behúzzuk, beszorítjuk a jelennek a valóságába egy olyan hétköznapi és a mi körülményei között megvalósuló idealizmus képét fölvázolva, ami irreális. Tehát nem tudjuk elviselni azt, hogy az Isten országa nem fog megvalósulni. Egy tökéletes világ nem húzható létre. Itt egy élhető világ az, amit létre kell hozni, és iparkodnunk kell abba az irányba, hogy valamilyen módon ki tudjuk teljesíteni a keresztény erkölcs mentén ezeket a társadalmi berendezkedéseket. De nem szabad azt remélni egyetlen kormányzópártól, egyetlen politikai erőtől sem, hogy az átolzéig mindent úgy fog berendezni, nem is az a feladata, hogy mindent úgy rendezzen be, hogy az tökéletes legyen, mert ez megvalósíthatatlan. Erről tudnunk kell lemondani, el kell tudnunk viselni ennek a feszültségét, és éppen ezért nem szabad túlzottan összefonódni egyetlen politikai ideológiával és párttal sem.
Ha jól értem, akkor itt most az a kérdés a katolikus egyház szempontjából, hogy mennyire tudja a szekularizáció határait tudja és akarja tiszteletben tartani, tudván tudva, hogy azért ki van szolgáltatva a szekuláris állam működésének így vagy úgy tagállami szinten eltérő módon. És a másik nagy probléma Ferenc pápa működésének egész arról szól, hogy mennyire vállal társadalmilag aktív szerepet, mennyire vesz részt nem a világ elviselhetővé tételében, hanem túlélhetővé tételében. És hogy itt van egy ilyen egyensúly, hogy aktív is vagyok, segítek, részt veszek, vegyük az abortusz példáját, akkor ott a teljes probléma halmaz eltérképezésében és megoldásában, szexuális felvilágosítástól a gyerekgondozásig mindenhol ott vagyok, ahol segíthetek az emberi lelkek megmentésében. Ugyanakkor nem gyakorlok nyomást az állami törvények hozására.
Igen, ez egy kényes egyensúly, amit nagyon nehéz és nagy bölcsesség kívántatik, hogy valamilyen módon meg lehessen ezt valósítani. Tehát nagyon nehéz, de hogy valóban talán ilyesmire kellene törekedni, amit itt most vázolt. Én azt gondolom, hogy az is talán kulcsfontosságom mozzanat, amit szintén megemlítettünk a cikkben, hogy sem a reformációnak, sem a felvilágosodásnak a pozitív hozadéka nem érkezett meg tulajdonképpen a mai napig, vagy csak részlegesen érkezett meg, például Lengyel katolikus egyház, illetve Lengyelország területére. Ez talán egy kicsit sarkos mondat, de mégis merném képviselni abból a szempontból, hogy pont a vallásszabadság, amire a másik vatikáni zsinat mind a reformáció, mind a felvilágosodás nyomán hangsúlyt helyez, a Dignitatis Humaniban le van írva egy az egyben, hogy nem járulhat hozzá a katolikus egyház olyan vallás szabadságot korlátozó világi törvényekhez, amelyek bármilyen módon ráerőltetik egyik vagy másik értékrendet függetlenül a misszió szándékától az egyháznak a másik emberre. Tehát egyrészt ezt tiszteletben kell tudnunk tartani. Elég vonzónak kell lenni a hitünknek és a kereszténységünknek ahhoz, hogy az másokat arra sarkaljon, hogy csatlakozzanak
erőszak
a jó hírhez, amit hirdetünk. De nem kell ezt erőszakosan terjeszteni. Tehát ez távol áll az evangélium szellemétől, azt gondolom.
Legyen ez szabad választás, ha jól értem.
Legyen ez egy szabad választás mindenkinek. És akkor itt válaszolva Ferenc pápának a kérdése kapcsán, ami előkerült mi szempont, hát valóban ez, tehát Ferenc pápa ugye a gesztusokban egy kifejezetten erős karakterem a római katolikus egyháznak. Az más kérdés, hogy ezek a gesztusok, ezek vajon elvezetnek a konkrét döntésekig, vagy mondjuk tanítóhivatali megnyilatkozásokban ezek mennyire lesznek erősek. Sajnos sokszor konfliktus kerülő a Szent Atya nagyon fontos gesztus gyakorlásai vannak, de nem mindig áll bele azokba a döntési helyzetekbe, ahol meg kellene nyilatkozni, mondjuk a tanbeli kérdésekben. Mindezzel együtt nyilvánvalóan nagyon szimpatikus az a sok szép gesztus, amit megtesz, de ugye a megkülönböztetés az egyik fontos elv, amit ő például igen jelentős mértékben hangsúlyoz. Ez egy jezsuita lelkiségi tradíció, hogy minden egyes szituációban kell tudni imádságban, gondolkodásban a megkülönböztetésen. Hogy egy helyzet sosem fekete vagy fehér, hanem végig kell gondolni. De itt van például a menekült kérdés, amelyről azt gondolom, hogy ma Európában az abortusz kérdésénél sokkal jelentősebb kérdés, vagy aktuálisabb legalábbis. Ferenc pápa nagyon egyértelműen és világosan nyilatkozik ebben a kérdésben, bár éppen talán a legutóbbi repülőútján az a sajtótájékoztatón, ami nem túl mérvadó, hiszen ezek a sajtótájékoztatók eléggé hirtelen adhok jelleggel történnek. Ott, mint hogyha lett volna mégis valami megkülönböztetés, de hogy elég egyértelműen áll bele a helyzetbe, ahol nagyon sokféle, nagyon szerteágazó helyzetek adódnak itt a migráns kérdés kapcsán is. Tehát megint ez a kérdés, hogy Ferenc pápa bár nagyon szép gesztusokat gyakorol, bár hirdeti a megkülönböztetést, és ezek mind nagyszerűek, és tudunk hozzá nyilvánvalóan mindannyian csatlakozni, mégsem látom pontosan, hogy mikor, hol, mer mutatja az irányt, ha tetszik ez kifejezés.
Akkor éljünk a reformáció gyümölcseivel, és zárjuk ezt a nehezen lezárható beszélgetést arra, hogy a mikor, hol, merre kérdés mindannyiunk kérdése, és mindannyian keressük rá a választ. És azt javaslom, hogy nagyon hamarosan folytassuk majd még ezt a beszélgetést, mert adásidőnk ugyan lejárt, de nagyon sok problémát felvetettünk, úgyhogy szeretettel várnánk vissza még ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira Hoványi Márton, katolikus teológust. Legyen még a vendégünk.
Köszönöm szépen.